oktatjuk a szent misét, és azután minden szent misének van egy tanító része, amelyben idézzük a Bibliát, elsősorban az evangéliumot, Jézusnak valamelyik csodáját, valamelyik cselekedetét, vagy valami fontos, emlékezetes tanítását. Hiszen mondta, ég és föld elmúlnak, és az én igéim nem múlnak el. És aztán a szentmise második részében pedig az eukarisztia ünneplése következik. Magyarán szólva tesszük azt, amit Jézus meghagyott az utolsó vacsorán, amikor a kenyérre mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, és a borra, ez az én vérem, az új szövetség vére, és azután azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. De a mai napon egyetlen nap ez az évben, amely Krisztus halálának a napja, az egyház nem mutat be szentmisét, hanem egy ige liturgiára, közös könyörgésre gyűjt össze minket, és azután a végén pedig a tegnap átváltoztatott kenyérrel, Krisztus testével megáldoztatja azokat, akik idejönnek és kérnek ebből a lakomából. Valami egész különös dolog ez, hogy pontosan akkor, amikor Krisztus halálának a napja az esztendőben elénk kerül, akkor a ige liturgiában is egy szokatlanul hosszú evangéliumi részletet olvasunk, éneklünk el, és ez a részlet Jézus szenvedés története. Valójában az evangélium szerkezete olyan, hogy külön kis részletekből áll. Nem nehéz belőle kiemelni egy-egy részletet. Ezek a részletek külön-külön is megállnak, olvashatók, és nem is kívánkoznak úgy hosszabb együttesbe egymással. Ez a most olvasott részlet, ez viszont olyan, hogy nem volna jó darabokra törni. Itt egy hosszabb ideig tartó eseménysort követ nyomon az evangélista. És azután megrázó eseményeket idéz föl, egyszerű szóval, de felejthetetlen erővel. Milyen érdekes az, hogy itt például Jézus láthatóan is megjelenik előttünk. Talán nem figyeltetek arra, hogy egyébként az evangélium egyáltalán nem írja le Jézusnak az alakját. Sohasem mutatja be, hogy milyen az arca, vagy hogy a termete milyen, és még kevésbé beszél arról, hogy milyen ruhát öltözött, milyen módon jelent meg az embereknek a tekintete előtt. Beszélni halljuk őt, a cselekedeteit valamiképpen látjuk, de a képként nem jelenik meg előttünk az alakja, pusztán a szöveg alapján, legfeljebb a saját képzeletünkből, vagy a templomok falán megjelenő képek emlékéből rajzolódik elénk. De ez a mai evangéliumi elbeszélés arról is beszél, hogy bíbor köpenyt adtak rá. Ilyen ócska katona köpeny volt ez. A katonák jártak akkor ilyen bíbor köpenybe, és amit elhasználtak, elnyűjtek, most csúfságból ráadták erre az emberre, akinek a feje fölé azt írják, hogy a zsidók királya, és akkor tövisből koronát tesznek a fejére, megállítják, és hódolnak előtte gúnyosan, üdvözlégy zsidó királya. És a saját ruháit pedig leveszik róla, szétosztják maguk között, varratlan köntösére pedig sorsot vetnek. Előttünk áll Jézusnak az alakja ebben a megcsúfolt, kiszolgáltatott állapotában, és körülötte látjuk ezt a sokaságot. Nem olyan óriási tömeg ez, de mégis alig, hanem legalább néhány tucat, talán néhány száz ember, akik ottan gúnyolódnak rajta. És ezek a katonák, akik nem sokat értenek ebből az egészből, de hát a mesterségük szerint azok ellen fordulnak, akiket a kezükre adnak, és aztán egy kicsit élvezik azt, hogy most hatalmasak, és hát megalázhatják, az emberek szeme elé állíthatják, pellengérre állíthatják azt az embert, akit a kezükre adtak. Milyen megrendítő, hogy Jézus így válik csakugyan királlyá. Ők csúfságból nevezik annak, mi pedig tudjuk, hogy pontosan ezzel lett király. És az a korona, amit a fejébe nyomnak, hogy felsebezze a homlokát, hogy kigúnyolják vele, az valóságosan megilleti őt. Éppen a megalázottságában, éppen az értünk vállalt szégyenében, szenvedésében lesz csak ugyan királyunk. És a kereszt, amelyre fölemelik, az az ő királyi trónusa lesz. Mondta magáról, hogy ha felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Kedves testvéreim, furcsa világban élünk ma, sokféle szenzáció között. És azután az embereknek a figyelme, a mi figyelmünk is szétszóródik rengeteg minden között. Ahogy a áruházak portékái, a kirakatok portékái kelletik magukat, és még ha nincs is olyan nagyon sok pénzünk, azt érezzük, hogy sok minden között választhatunk, és kívánatosabbnál kívánatosabb enni, innivalók közt választhatunk, és vihetjük haza azt, amire kedvünk támad, és amivel megvendégelhetjük a családunkat, vagy a barátainkat. És valahogy így vagyunk a szenzációkkal is. A világ összes izgalmas eseménye, merényletek története, katasztrófák, megrázó események képe elénk rajzolódik a televízióban. És azután nem csak a könyvek ígérnek számunkra érdekes kalandokat vagy olvasmányokat, hanem elénk kínálják ezeket a különleges eseményeket, és szinte elfásul köztük a szívünk, mert nem sikerül igazán megrendülnünk annak a láttán sem, ami pedig megrendítő volna, hogyha tényleg szemtanúi lennénk, ott volnánk azon a helyen, ahol egy ilyen robbanás történik, vagy egy merénylet, vagy ahol megrendül a föld, és házak omlanak össze. Valahogy a modern ember nem csak a piac kínálatát tapasztalja, nem csak a szenzációk nyílnak meg előtte, hanem egy kicsit a világ nézetében is úgy érzi, hogy sok minden csábítással van körülvéve, vallásokat ismer meg például, és hogyha olyan igénye támad arra, hogy a látható világon túl valahogy fürkésze a láthatatlant, az ismeretlent is, akkor arra is sokféle ajánlatot kap. Különböző vallásokról olvashatunk, ide is jönnek a képviselőik, a krisnások, én nem tudom én honnan érkező emberek, színes bőrű emberekkel utazunk együtt, és azok, hát néha talán keresztények is, de azért többnyire hozzák magukkal egy idegen világnak a titkait, vagy a titkos sejtelmeit. És azután hány ember van, aki a mai világnak ebben az űrzavarában úgy érzi magát, hogy a világ képét is, a világra vonatkozó, vagy a végső dolgokra vonatkozó fölfogását is úgy válogathatja össze ebből a tál kínálatból, mint ahogy a piacról összeválogatja a vacsorára valót, vagy ahogy a televízióból kiválasztja, ottan váltogatva a csatornákat, azt a látnivalót, ami leginkább megragadja a figyelmét. Sok ember van, aki ilyen szinkrétista vallást alakít ki magának, a saját gusztusa szerint, egyikből a lélekvándorlás gondolatát, másikból én nem tudom én milyen jóga gyakorlatokat, a harmadikból ezt-azt megszeret, és akkor ebből összekombinál magának egy ilyen vallást, egy egyéni, személyes vallást, és úgy gondolja, hogy hát neki ez lesz a legjobb. És aztán, amikor valami nem tetszik benne, akkor mint egy ruhadarabot kicseréli, ledobja magáról, elfelejti, helyette mást keres. És valahogy így próbálja az életét egy ilyen különös, személyes háttérrel, vagy értelmezési rendszerrel körülvenni. Kedves testvéreim, mikor ezeket látjuk magunk körül, talán a barátaink, talán a rokonaink, ismerőseink között is, akkor úgy fölmerül bennünk a kérdés, hogy hát valójában miben is különbözik ez a mi vallásunk a többitől. Sokan mondják is azt, akik a vallást általában támadják, hogy hát már az is, hogy ennyi sok vallás van, az arra mutat, hogy ez a vallás eléggé bizonytalan dolog. Hát a világról mégis többé-kevésbé egyformán gondolkodnak az emberek, a látható világról, mert arra vonatkozólag ellenőrizhető, pontos méréseink vannak, és ottan nem lehet sokféleképpen gondolkodni a holdról, a napról, hiszen kérem szépen távcsöveken megnéztük a világűrt, meg már űrrakétákat is föleresztettek az űrbe, szétnéztek ott, és arról tudjuk pontosan, hogy hogyan kell gondolkodni. Az Istenről meg ilyen sokféleképpen gondolkodnak. Ebből is látszik, hogy ez nem komoly dolog, hanem hát az embereknek a képzeletére van ez bízva, a sejtelmeire, azok ködfoltjai úszkálnak körülöttünk, és azokból alakítjuk ki a sajátos ilyen vallási nézeteinket, meg fölfogásainkat, amelyeket összemérni, vitatni nem érdemes, mert ezek csak álmok, és kinek-kinek, hát ha kedve van, akkor saját álmait ajánlhatjuk, de ezeket nincs értelme rangsorolni, vagy jobbacs, kevésbé jót megkülönböztetni közöttük. Elszorul a szívünk, mikor ilyesfélét hallunk, és elkezdünk gondolkodni, hogy tényleg miben is különbözik a mi vallásunk a többitől. Azt mondjuk abban, hogy ez igaz. Tehát a másik is azt mondja, hogy az az igaz, amit ő örökölt az őseitől, vagy az a legvalószínűbb, amit ő összekotyvasztott a különböző elemekből, amelyeket itt-ott felszedett, és amiket megszeretett. Kedves testvéreim, sok mindent el lehetne mondani erről, hogy miben is különbözik a mi vallásunk a többitől. Minden esetre nem csak abban, hogy ez a miénk. Ez is nagyon érdekes, hogy hát ez a miénk, és mi ezt ismerjük igazán, és ennek a mélységeit örököltük gyerekkorunktól kezdve, ebben nőttünk föl. Tehát azért ez még kevés ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ebben érdemes nekünk kitartanunk. De hogyha csak így szemre hasonlítgatjuk össze ezeket a vallásokat egymással, az embernek az Istenről szóló elképzelései, akkor azt vesszük észre, hogy ez a mi keresztény vallásunk egy olyan Istenről beszél, aki nagyon komolyan veszi a mi szenvedésünket. Nincs még egy Isten a világban, aki az ember szenvedését ennyire komolyan venné, mint ez a mi Istenünk. Nincs még egy Isten, aki a maga isteni mi voltából kilépve a mi szenvedésünkkel egyenesen azonosulni akarna, és azután közénk jönne, emberré válnék, hogy velünk együtt szenvedjen. A különböző többi vallás mind úgy gondolja, hogy az Isten vagy az Istenek, azok valahol úgy lebegnek a messzeségben, és ami a mi emberi életünkben szégyelni való, vagy nehéz, vagy tragikus, az idegen tőlük. Például a görögök azt mondták, hogy az Istenek boldogok, ők igazán. És aztán ugye egy kicsit eltűnődtek azon, hogy mi, akkor mi emberek, akik minduntalan szembe találjuk magunkat az emberi életnek a fájdalmával, a szenvedésével, bizonyos értelemben gazdagabbak vagyunk, mint ezek az istenek, akik nem tudnak kilépni, nem tudnak szabadulni a maguk boldogságából. Az ember persze, hogy nem szeret szenvedni, de azért valahogy megbecsüljük azt, aki például másokért szenved. Azt mondta a régi latin költő, hogy édes és dicső dolog a hazáért meghalni. Milyen megrendítő ez? Igen, valahogy úgy érezzük, hogy ha már meg kell halnia az embernek, hát az fájdalmas, de ugyanakkor milyen nagy dolog, hogy valami iránti szeretetünket kifejezhetjük azzal, hogy a halált is vállaljuk érte. Azért, hogy megvédjük a hazánkat. Azért, hogy azokat, akiket szeretünk, önmagunknál is többre tartunk, önmagunknál is jobban szeretünk. A halált is vállaljuk értük. Kedves testvéreim, egyetlen Isten van a vallás történetben. Azok között, az elképzelések között, amiket emberek istenekről alkottak, aki eljön közénk, és emberré lesz, azért, hogy a szenvedésünkbe osztozzék. És nem csak emberi alakot ölt ideig, óráig, hogy mondjuk beszéljen valakivel, akit meg akar szólítani, hanem születésünktől kezdve, magzati létünktől kezdve a halálunkig, magára veszi az emberi létet. És aztán ennek az emberi létnek ezt a legmegrendítőbb elemét is magára veszi, mintha elsősorban ezért jött volna el, hogy a szenvedésünkben is osztozzék. És nem is akármilyen. Jézus nem volt, valószínűleg nem volt beteg, meg nem született, szegénynek született, és azután sok mindent, ami az emberi lét természete szerint hát nehéz, azt hordozta az élete során. De ezt valószínűleg ő nem érezte olyan fájdalmasnak, mint ahogy mi esetleg érezzük a szegénységünket, vagy a kiszolgáltatottságunkat. Dolgozott mondjuk 30 éven keresztül nehéz testi munkát, egy názáreti ácsnak a fiaként, és meg nem érezte ezt olyan nehéznek, mint talán közülünk némelyek. Nem kesergett miatta, hogy nem kényelmesebb sors jutott neki. De akkor, amikor a keresztútra elindult, akkor, amikor az emberek gyalázkodó szavát viselnie kellett, akkor, amikor át kellett élnie, hogy a tanítványai közül egy elárulta őt, akkor azért az ő térde is megrendült. És az ő szíve is összeszorult. És azután ugye, milyen megrendítő, ahogy a Getsemáni kertben itt is elhangzott az, hogy azt mondta, hogy ne igya meg ki azt a kelyhet, amit az atyám akarata szerint ki kell innom. Hát igen, ezt a kelyhet neki is nehéz volt kiinnia. De pontosan azért jött el, hogy ezt a nehéz kelyhet is kiígya, a szenvedésnek a kelyhét, a megaláztatásnak a kelyhét, és azután a tövis koronát tegyék, nyomják a fejébe. És nem valami királyi ceremónián koronázzák királyá, hanem ezek a római katonák gúnyból, tövissel koronázzák meg, hogy csak ugyan királyunká legyen. Ez által lett királyunká. Így lett királyunká, hogy a szenvedésünket magára vette, és a szeretetét is így mutatta meg, irántunk való szeretetét, és a megváltásunknak a művét így teljesítette be. Amikor azt mondja, hogy beteljesedett, akkor erre gondol ott a kereszten. Kedves testvéreim, megrendülve járjuk végig újra meg újra a keresztutat, és megrendülve idézzük föl magunkban sokszor, együtt pedig ünnepélyesen ezeken a nagypéntekeken a Krisztus szenvedésének és halálának a történetét. És azután ugye mennyi műalkotás született ebből, zenei feldolgozásban halljuk, ilyen egyszerű énekben is milyen megrendítő hallani, nem csak egy ember felolvasásában, hanem így ilyen drámai előadásban ezt a történetet. De hát mennyi minden emlék kapcsolódik hozzánk Bachnak a passióiból, vagy másokéból, modern feldolgozásokból is. És hány festő, meg hány szobrász képe vagy szobra segít abban, hogy ennek a passió történetnek egy-egy jeleneténél is megálljunk, és azután ne sokat spekuláljunk rajta, hanem magunk elé idézve csak ugyan annak a tövis koronás Krisztusnak az arcát, ahogy mondjuk valaki megformált egy emlékezetes szoborban, vagy magunk elé idézve a kereszt alatt álló Máriának az alakját, eltöltsünk ott esetleg egy pár percet, vagy egy időszakot, és aztán elgondolkodjunk azon, hogy mit is jelent Krisztusnak ez a szenvedése. Igen, kereszténynek lenni ennyi, mint ismerni azt az Istent, aki a szenvedéseinkben is osztozott. És azután csöndesen újra végigjárni Krisztussal ezt a keresztutat. Az életéből más napot nem tudunk pontosan. Azt, hogy milyen nap született, nem tudjuk. Azt, hogy milyen napon járt itt-ott, nem tudjuk. Hogy pontosan ilyenkor, pontosan húsvétkor szenvedett, húsvétot megelőző napon, azt tudjuk. És azután, mikor halljuk az evangéliumban, hogy Péter ottan a tűz mellé húzódott, meg többen is az udvaron rakott tűz mellé, mert hideg volt, hát akkor eszünkbe juthat, hogy pontosan ilyen kora tavaszi nap volt az, és hát az éjszakában, még ott a délebbi vidéken is hűvösre fordult az idő, és azok az emberek, akik ott összegyűltek a Annás udvarán, azok odahúzottak a tűz mellé, hogy melegedjenek. Valahogy így érezzük így magunkat most, mindannyian. És azután így húzódunk oda az emlékezésnek a tüzéhez, hogy Krisztussal együtt ezeket a dolgokat újra meg újra átgondoljuk, és hogy a saját életünk tapasztalataiban előre haladunk, és esetleg magunk is a szenvedést, nem csak mások szenvedését méregetjük, hanem a saját életünkbe is, hogy közel kerülünk olyan emberekhez, akiknek ha nem a keresztje alatt kell megállnunk, de az ágya szélén kell leülnünk, hogy a halállal való vívódását végignézzük, hogy a párnát megigazítsuk a feje alatt, hát akkor egyre többet mond nekünk ez a szűkszavú, tulajdonképpen hosszú, viszonylag hosszú, de még mindig szűkszavú elbeszélés Jézus szenvedés történetéről. És nem spekulálnunk kell rajta, hanem meg kell köszönnünk, hogy Jézus így van velünk, és hogy az Isten is így van velünk. És aztán nem magyarázkodik, A szenvedésünk értelmét ő se tudja, nem is akarja elmagyarázni. De azzal, hogy osztozik ebben a szenvedésünkben, hogy ő maga is a halálunkat magára veszi, és utána dicsőül meg, és abból lép át a húsvétnak a dicsőségébe, azzal minket is megtanít rá, hogy ennek értelme van a mi életünkben is. Persze mindent meg kell tennünk azért, hogy egymás szenvedését könnyítsük. És nem kell mindent megtennünk azért, hogy a saját magunk számára lehetőleg úgy alakítsuk az életünket, hogy a szenvedést kikerüljük. Szabad mindent, sok mindent megtenni érte, de azon az áron nem, hogy a elviselni való szenvedést másra hárítsuk inkább, hanem megrendülve élnünk kell ezen a földön, ahonnan a szenvedést nem távolította el az Isten, hanem meghagyta ennek a földi életnek a velejárójaként, ahogy meghagyta a halált is, és meghagyta ennek a lehetőségét, hogy a szenvedésbe egymást elkísérjük, vagy egymásért vállaljunk valamit belőle, abból, amit másnak nehezebb volna elviselnie, és hogy a szeretetnek, meg a hűségnek, meg a megpróbáltatásnak ezek között, az útjai között alakuljon az életünk. És ezt világítsa be az a remény, amit a Krisztus értünk vállalt szenvedése alapoz meg, hogyha az Isten fia osztozott a mi szenvedésünkbe, ha az Isten fiának a hatalmas szeretete ezt a szenvedést átölelte, akkor ez a mi számunkra is a megváltás útja lesz. Jézus szívéből vér és víz tört ki, amikor a katona a lándzsával megsebezte. És ez az evangélista, aki ezekre a szimbólumokra nagyon érzékeny, nem ok nélkül mondja ezt el, mert a víz a keresztvízre emlékezteti őt, a vér az eukarisztiára. Igen, a Krisztus szenvedéséből törnek elő azok a szentségek, amelyek a mi életünket az ő szeretetével járják át, és az örök életnek, a húsvétnak az örömével is. És milyen megrendítő, hogy azt is elmondja, hogy nem törték meg a lába szárát, mert már akkor halott volt. És eszébe jut neki, hogy hát a húsvéti bárány csontját se törték meg. És hát ez a Krisztus, ez a húsvéti bárány, akinek a halála üdvösséget szerez. Így mutatta be a negyedik evangélium elején a keresztelő, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Megváltó szenvedés a Krisztusé. És azután így gondoljuk végig, így köszönjük meg. És így gyűlünk mi is most össze a keresztje alatt, azzal a tudattal, hogy holnap este a föltámadásának az örömét ülhetjük. Vele együtt meg kell halnunk, vele együtt föltámadhatunk, és az életünkben egyszerre hordozzuk a nagypénteknek a titkát, és egyszerre hordozzuk a húsvétnak az örömét is. Kedves testvéreim, ez a mai liturgia most azzal folytatódik. Máskor ugye az evangélium meg a prédikáció után egyetemes könyörgést szoktunk mondani, most is egy ilyen nagy, de minden máskor elmondottnál tágasabb könyörgés sorral folytatódik majd ez a liturgiánk. Behozzuk a keresztet, és köszöntjük a megfeszített Krisztust, és utána pedig, mint egy köréje gyűlve, minden emberért imádkozunk. Nem csak értünk halt meg Krisztus, hanem minden emberért. Azokért is, akik ott leköpdösték, hiszen Szent Lukács mondja, imádkozott is értük, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Köréje gyűlünk most, az ő keresztje köré, és azután ennek a vergődő és az útját kereső, és a történelmének nagyon megrázó időszakát élő emberiségért imádkozunk. Egyházért, pápáért, papokért, keresztségre készülőkért, nem csak azokért, akiket esetleg holnap valahol itt-ott megkeresztelnek néhány fölnőtt embert, hanem azokért is, akiket ismerünk mi is, és ki itt, ki ott megismerkedett a kereszténységgel, és készül rá, hogy talán a Krisztus hívők közé álljon. Értük is imádkozunk. A tévejgőkért, az Isten tagadókért is, a zsidókért is, akik mekkora katasztrófaként hurcolják magukon a történelmünknek a terhét, és ennek a nagypénteknek az emlékét is, de akiket szintén magához hív Jézus, és szintén meg akar erősíteni, és meg tud erősíteni az Isten a Bibliához, a törvényhöz való hűségükben. És aztán ennek a nagy közös könyörgésnek az íve ott zárul majd le, hogy imádkozunk a szenvedőkért, mindenféle szenvedőért, aki akár azért szenved, mert megérdemelte, hogy szenvedés sújtsa, a börtönbe került, vagy Isten tudja, mi történt vele, akár pedig ártatlanul szenved, hány ember szenved ártatlanul mások miatt. A emberiség összes gondját az Úristen elé emeljük, és azután nagyon bízunk benne, hogy ezt a mi imádságunkat, amelyet a kereszt körül fogalmazódik meg, és emelkedik hozzá, ezt meghallgatja. És aztán segít minket abban, hogy Krisztus keresztjében a megváltás jelét fölismerjük, a húsvétnak a reménye, az emberek egét, égboltját, lelkiismeretét megvilágítsa, és azután segít minket abban, hogy a szenvedők szenvedésében, a magunk szenvedésében is a Krisztuséra ismerjünk, és aztán általa is közelebb kerüljünk a húsvéthoz, és erőt, belső támaszt kapjunk ahhoz, a hűséghöz, amire Jézus nekünk példát adott. Amen.